És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart mikrofonjánál Kalmár András.
Szép délutánt kívánok! Mai adásunkban először dr. Harmat Artemisszel beszélgetünk arról, hogy milyen verset olvasson a kisiskoláskorú gyerek nyáron, aztán Nagy Viktor mesél a salföldi tália kertről. Juhász Zsolt a Szerelmünk Kalotaszek című előadást mutatja be, Gerebics Ágnes egy homokbányából lett kulturális központba kalauzol, Nemes Zsófi pedig a Nemzeti Táncszínház Esti Koktél című előadására invitál. Ez itt a Kulturpart, Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Kulturpart.
Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés sorozatunk az ifjúsági és gyerekirodalomról, illetve költészetről, és a vendégem az dr. Harmat Artemisz, az Ifjúság és Gyerekirodalmi Centrum igazgatója. Szia, Artemisz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Az volt a tervünk, hogy ovisoknak és kisiskolásoknak szóló versekről beszélgetünk, de említetted, hogy kimaradt a kamaszoknak szóló válogatásból egy fontos antológia, és akkor talán kezdjünk ezzel.
Illetve az én ajánlásom, mert a kiadói célzás, az ugye kifejezetten kamaszoknak ajánlott a múltkori műsorban elhangzott könyveket, viszont vannak olyanok, amelyeket inkább a, mondjuk a fiataloknak, fiatal felnőtteknek céloznak, és ezek között van olyan, amit szerintem remekül lehet középiskolában forgatni. Ilyen a Simon Márton szerkesztette, válogatta 99 magyar vers. Ez egy gyönyörű kötet, a Libri kiadónál jelent meg, illetve azon belül ugye a Helikon kiadónál, és csodálatos, föl nem fedezett, vagy elhanyagolt szerzőket is, verseket is tartalmazó válogatásról van szó a nagy költemények mellett, de azt hiszem, hogy nagyon szép, igazán komoly, nehézkedő, ugyanakkor izgalmas és témájában is változatos verseket sikerült összeválogatni. Például Szőcs Géza a Pipacsos versét nagyon szeretem belőle, de hosszabb, rövidebb költeményeket, és elég sok nő szerző is szerepel a kötetben.
Aha. Hát akkor ezt még ajánljuk a nagyobbaknak.
Illetve a Felhajtó erő című kötet, ami most jelent meg az idén, ez kifejezetten fiatal költőktől válogat egy ilyen vékonyabb, de sűrű kötetet.
Akkor pont olyasmi, ami belefér a strandtáskába.
Igen.
Mondtad ezt az elhanyagolt verseket, meg elhanyagolt szerzők. Azért is fogott ez meg, mert a beszélgetésünk előtt én gondoltam, hogy csak fölütök egy oldalt, és megnézem, hogy mi a kínálat ovisoknak, költészetből, versekből, és hát nagyon sok klasszikus találok, tehát természetesen Vörös Sándor Károly, ami ott van, de Varródan is, hát tulajdonképpen most már klasszikusnak számít, van Lackfi János is, van rengeteg név, akiket egyáltalán nem ismerek, akiknek életemben nem hallottam a nevét, ami persze csak engem minősít, mert a gyerekeim már kinőttek az óvodáskorból, és hiába, hát az ember azért elsősorban ilyenkor
nem követi úgy,
találkozik. Igen, nem tart lépést az idővel. És akkor eszembe jutott, de úristen, hogy amikor én mondjuk ovis voltam, akkor mennyi olyan költő volt, akik nagyon jó verseket írtak, de mára, mint gyerekköltők, kicsit elhanyagolódtak, ahogy
Illetve újra felfedezték ők, mert szerencsére zseniális válogatások jelentek meg, kevésbé ismertek, úgyhogy ezek közül én nagyon szívesen ajánlok néhányat, mert a kicsiknek az a helyzet, hogy igazán jó dolguk van, hogyha a magyar és kortárs költészetet nézzük akár.
Egy dolgot akartam tőled kérdezni, hogy azért ma már ezt úgy nem is nagyon vannak tisztában ezzel a fiatalok, ugye, hogy volt egy olyan korszak a magyar irodalomnak, azt tudjuk, ez körülbelül az 50-es években volt, amikor azokat a prosperáló kortárs költőket, akik egyébként hát akár közéleti témában is megnyilatkoztak, és erről szólt a lírájuk, azokat hát kvázi kvázi gyerekirodalomra kényszerítették, hát az más kérdés, ez mennyire volt kényszer, vagy mennyire csinálták ezt szívesen, de lényeg az, hogy ugye a Dörmögött Dömötörbe, meg a Kis Dobosba publikált Csóri Sándor, és Nemes Nagy Ágnes, és talán még Pilinszky János is, de Vörös Sándor mindenképpen. Ez nyilván ez egy örök vita maradhat, hogy ezt szerették-e csinálni, vagy nem szerették, az biztos, hogy zseniálisan csinálták, nagyon jól csinálták, és én sokat gondolkodtam azon, hogy egyébként az, hogy most én kinyitom egy könyváruháznak az oldalát, és itt találok legalább 1000 óvodásoknak szóló magyar verset. Nyilván itt valószínűleg a világirodalom az kevésbé fordítható jól ebbe a korosztályba, de hát ezt nem tudom, erről nyilván egy fordítót kéne megkérdezni, de hogy ennek lehet-e ez az oka, hogy hát tulajdonképpen a legnagyobb költőink lettek gyerekírásra, hát csúnya szóval kényszerítve.
Megfordítanám, és azért mondtam, hogy jól járnak a kicsik a magyar költészettel, mert ezekben a válogatásokban legtöbbször felnőtt verseket válogatnak össze gyerekkötetként. Tehát egyébként Vörös Sándor esetében is. De mondjuk, ha Tamkós Irató Károly verseit, vagy Kányádi Sándor verseit megnézzük, a jó költészet az szól mindenkihez, és ezért, hogyha jó verses kötetet, egy jó szerkesztést, válogatást fogunk a kezünkbe, és ahhoz akár esetleg még csodálatos illusztráció is járul, akkor ilyen módon nyilván a gyerekek jobban élvezik, meg azt hozzá kell tennünk, hogy a hangzó költészet, tehát a zenei, ritmikus, hangosan mondható, akár énekelhető költészet, az közelebb áll a kicsikhez. Ebből is jött létre a líra, ugye az éneket.
Igen, és azért ebből is nagy klasszikusaink vannak, hogy tehát ne, most mondhatnám, hogy Kányádi és a Kaláka azért az ugye két összetartozó elem, és valószínűleg a gyerekek nagy része talán előbb találkozik a megzenésített Kányádi versekkel, mint írott formában, de hát egyébként mondhatnám Halász Judithot is, ugye az idősebbek.
De hát a vörösi örökséget is rengetegen folytatják, sokszor ilyen kiüresített formában egyébként, tehát hogy az a kozmikus világnézet, az a mélység, vagy ez a képi átgondoltság nem csatlakozik hozzá, amit a forma Vörösnél egyben tart, hanem csak a formát viszik tovább, ezt a zeneiséget.
Ja, a megzenésítésekre gondolsz.
Nem csak a megzenésítésekre, hanem azért vannak olyan kortárs költők, akik a vörösi poétika nyomdokai,
ja, értem,
egyszerű, mondjuk úgy lebutított költészetet, csak a csengés-bongásra ügyelő lírát művelnek.
Igen, tehát megvan a bravúr, de nincs meg a filozófia vagy a tartalom.
Igen, de szerencsére sokan próbálgatják így a tollukat a felnőtteknek író szerzők közül is, most megint egyre többen jelentettek meg egy önálló verses kötetet, de én azért szeretem a válogatásokat, mert ezekben le a jól ismert a gyerekkorunk nagyszerű versei mellé mai nagyszerű verseket illeszteni, és ezek boldogan megférnek és lubickolnak egymás mellett, sőt, ilyen játékosság is létrejön.
Igen, több ilyen antológiát említettél, ugye, ami középiskolásoknak szólt, és
igen,
régi,
illetve
kortárs verseket állított, hát nem szembe, hanem inkább párba, de akkor ezek szerint ez megtalálható a kisebbeknek is.
Így van, így van. Vannak olyan antológiák, amik csak kortársokat tartalmaznak, ez egy nagy szám volt, és igen, sokan kedvelték, és megismerték a friss tintát, de ez csak nem 20 éves történet. Aztán megjelent a Ragyog a mindenség, amelyik erdélyi kortárs költők költeményeit válogatta össze, meg 2013-ban. Aztán jött a Válogatós, ami az első olyan kötet volt, amely klasszikusok mellé párosított kortárs költeményeket 2014-ben, itt Lovász Andrá volt a szerkesztő, és nemrég jelent meg, 2020-ban, erre azt mondom, hogy nemrég, 70 év legjobb verseiből egy válogatás Szlukovényi Katalin munkája nyomán, a Diridongó. Hát ez nagyszerű válogatás, a Gyerekirodalmi Centrum videósorozatában a Meseteraszon is lehet róla hallani, Lényei Pállal beszélgetünk róla. Néhány szót, hiszen itt jól ismert versek mellett ugyanolyan nívójú mai versek találhatók, például Keresztesi Józseftől, vagy Mikia Luzsányi Mónikától, tehát igazán klassz. Ezek egyébként szintén zömében nagyon hangzós, nagyon ritmikus költemények.
Hát és meg ezeknek is...
Bocsánat, a címválasztás, mert hogy ez Vöröstől a Diridongó, ami utal arra, hogy itt is inkább ezek a zenei költemények kerülnek elő.
Igen, hát ezeknek is a nagy részét megzenésítették. Ugye itt 70 évennél, úgy értem, hogy nem a korhatár, hanem valahogy 70 év legjobbjait válogatták össze.
Így van, tehát ezt mondhatnánk úgy, hogy a klasszikus kortársak és az újdonságok.
Világos. Ahogy beszélgettünk, azon gondolkoztam, hogy van-e arra vonatkozó tudományos, vagy nem annyira tudományos, akár szubjektív kutatás, hogy mit jelent a gyerekeknek az óvodás, kisiskolás korban a költészet. Nyilván ez kéz a kézben jár a zeneiséggel, meg a zenével, ezt tudjuk, de hogy vajon jobbak, helyesebbek, okosabbak, sportosabbak lesznek-e azok a gyerekek, akik találkoztak gyerekkorukban költészettel, mint akik egyáltalán nem?
Nagyon nagy kaput nyitsz ki. Nagy témát. Sok minden belefér. Az első, hogy akiknek olvasnak, sokkal nagyobb százalékban válnak olvasóvá, és mondjuk költészet szerető gyerekekké. Tehát akiknek akár mondjuk verseket olvasnak hétvégén vagy esténként, mert azt lehet látni a kutatásokból, ezek 17-es, 19-es reprezentatív olvasáskutatások, hogy a magyar családokban főleg hétvégén olvasnak, és főleg otthon a gyerekeknek, illetve a gyerekek maguktól. Nagyon fontos tehát az esti meseolvasás, és ennek rengeteg-rengeteg pozitív hozadéka van, ebben most nem megyek bele, de a versolvasás és a gyerek kapcsolatáról azt mindenképpen jó tudni, hogy kinyitja a gyermeket különböző művészetek felé. Náluk ez még nincsen külön, hogy képzőművészet, vagy irodalom, vagy táncművészet. Egy jól hangzó ritmikus versben ezek a művészeti ágak, hogy úgy mondjam, művészeti értékükben összeérnek, és ha csak arra gondolunk, hogy a kisgyereket ringatva, vagy mondókázva, felelgetős versekkel tanítjuk, abban mindig van interakció, mozgás, hangzóság, tehát ugye hangos szöveg, vagy akár dallammal énekelt szöveg, tehát egyfajta olyan együttlét, amiben ezek a különböző művészeti létformák összeérnek.
Igen, az óvodáskorban, ugye erre ez nagyon jó, de mi a helyzet ezzel a nagyon nehéz kisiskoláskorral? Ugye itt már egy rettenetesen inger gazdag környezetben vannak benne a srácok. Mondtad, hogy esti olvasás meg otthon, oké, de hát most itt van a szünidő. Mi az, amit tudunk tanácsolni? Vagy mi az, amit ilyenkor lehet csinálni, hiszen egyrészt a gyerekek egy része az nyilván elmegy nagymamához táborba, ide-oda, amoda, ugyanakkor többet is van együtt a szüleivel, biztos, hogy intenzívebben is, egy-egy utazás, nyaralás kapcsán bekerülhet-e az úti podgyászba egy-egy verses kötet?
A könnyebbeknek több esélyük van ilyenkor biztos.
Hogyha, a vékonyabbaknak,
igen. Hogyha autóval megyünk, akkor viszont én nagyon javasolnám azt a szöveggyűjtemény sorozatot, amelyik ugye iskolára is használható, a Református Pedagógiai Intézet adta ki Mikja Luzsányi Mónika és Mikja Zsolt válogatásában, azonban kifejezetten családoknak, kifejezetten nyaraláshoz nagyon klasszul nézegethető, lapozgatható, együtt külön is olvasható könyvekről van szó. Most jelent meg 22-ben a Pehelyszárnyak, Levélszárnyak és Szíromszárnyak című kötet, és ezek klasszikus kortársakat, mai kortársakat is felvonultatnak, prózát is a versek mellett, és témakörök szerint. Tehát például külön kötete van a nyárnak, a külön kötetebben rendezték az évszakokat a szerkesztők, és a tavaszi-nyári számok ilyenkor különösen kedveltek lehetnek, illetve azon belül is, tehát köteten belül is lehet témák szerint olvasgatni. Én egyébként azt szoktam csinálni itthon, hogy elhagyok a lakásban véletlenszerűen köteteket, és ilyenkor a gyerekek főleg a verses kötetekre nagyon rá tudnak kapni. Sokszor, sok helyen szoktuk mi egy olyan óvodásoknak szóló kötetet ajánlani, amit az iskolásaim is nagyon szeretnek, és újra elővesznek. Tehát igazából a jó versek, ahogy mondtam, nem annyira szűkíthetők korosztályokra, hát hiszen a hangzás rétege az mindenkihez elér, hogy ez jól mondható, akkor mindegy is, hogy mi a jelentése, vagy van egy ilyen rétege, amikor ez nem annyira fontos. Tehát ezeket a köteteket így szétszórom, például Bertóti Johannának az említett kötetét, ez az Almából ki körtébe be, és ez nagyon vicces is, formailag igen gazdag, és a fiaim mindig találnak valami maguknak valót, mert hát nagyon csalogatóak a grafikák is, és ez a kiskorban azért elég fontos, hogy lehessen nézegetni, csak úgy bambulni, lapozgatni a vízparton, vagy bárhol.
Igen, azt gondolom, hogy az illusztráció az egy külön beszélgetés, vagy beszélgetés sorozatot megér, hiszen hát nyilván bizonyos szempontból mindig illúzióromboló, hiszen azt a világot, amit mi elképzelünk, azt valahogy lehúzza a földre, ugyanakkor meg is tud nyitni nagyon sok kaput, meg nagyon sok érzést, úgyhogy ezt hagyjuk is most, viszont azt akartam tőled kérdezni, hogy hát pláne ugye kisebb korban az ember olvasóból azonnal alkotóvá vagy szerzővé válik, és nyilván ilyenkor a gyerekek sokkal nagyobb kedvel, meg sokkal őszintebben írnak, meg rajzolnak is, akár képzőművészeti élmények hatására, vagy bárminek a
Igen.
hatására. A szülőket mire tudjuk, hát nem azt mondom, hogy buzdítani, de mit tudunk nekik javasolni vagy tanácsolni, amikor a gyerekek előrukkolnak a saját verseikkel?
Először is, mint a rajzolásnál, az a jó, amikor nem szabjuk meg, hogy kisfiam vonalon belül maradjál, tehát hogy a verseknél sem mondjuk azt, hogy így kell, vagy úgy kell, hanem
Ez nem rímel, ez nem rímel, ez nem
igen,
vers.
igen. Hát először is ugye nem kell, hogy rímes legyen egy költemény, nem attól lesz vers, ezt már tudjuk Lázár Ervin Dömdödöm című mesenovellájából.
Igen.
Viszont, hogyha örülünk és biztatjuk, akkor egyre ügyesebb lehet, akár egy sort kiemelünk, hogy ó, ez nagyon tetszik, vagy nézd csak itt helyett, a kifejezés helyett nem lenne-e pontosabb az, hogy. Tehát inkább dicsérni, és akkor egy-egy mozzanatban korrigálni, terelgetni. Az én kisfiam is ír verseket és repszövegeket, sőt, alkalmi költészetet is művel az osztálytársak felkérésére, és mi meg szoktuk beszélni, kíváncsi a véleményemre, és természetesen azt mondom, hogy nagyszerű, hiszen az önmagában nagyszerű, hogy valamit megmutat magából, valamit megfogalmaz a világból, és aztán beszélgetünk formai kérdésekről is, már egy második, harmadik lépcsőben.
Tök jó. Az jutott még eszembe, hogy azért mindig valahogy önkéntelenül is mondjuk, hogy könnyű, meg rövid, meg vékony kötet, szóval, hogy valahogy így próbáljuk ezt a dolgot így elviselhetővé tenni, vagy szerethetővé.
Jól érzed.
Igen, miközben meg azt is gondolom, hogy és este nem lehetne felolvasni a János Vitézt. Hát dehogy nem, mert egyrészt izgi, másrészt szórakoztató, harmadrészt nagyon vicces is, és egyébként meg lehet vele találkozni, meg lehet nézni egyébként a frissen azt hiszem, hogy felújították már a Jankovics Marcel féle János Vitézt Cserhalmi György
Igen, láttam
hangjával,
moziban.
szóval azért az nem
Hát hogy
akármi,
ne?
szóval hogy nem kell annyira így rámenni erre a, hogy mondják ezt, erre a kompaktságra, hogyha versről van szó talán.
Itt ugye most a kiadóknak a célkitűzéseiről beszélgettünk elsősorban, mert hát ilyen kiadványok jelennek meg, és így orientálják a szülőket, hogy na ez lehet az, ami a gyerekeidnek való. De ugye mi például tágítjuk ezeket a korosztályi kereteket is, vagy azt mondjuk, hogy az adott személyhez, az adott gyerekhez jó megtalálni, hogy őt mi érdekli. És erre például, hogy például az én fiaim a János Vitézre nem kattantak rá, a Toldira azonban
Aha,
nagyon. Tehát
igen, mondhattam
ámulva
volna ezt is.
hallgatták. Ámulva hallgatták 8 éves korukban. Tehát mindent érdemes több mindennel
És ebből is
próbálkozni.
van nagyon jó Jankovics Marcel rajzfilm.
Igen, azt is megnéztük a moziban. Azért jó több mindennel próbálkozni, mert annyiféle stílus van, és szerencsére azért a magyar kortárs költőink is, hát van miből táplálkozzanak, van mihez képest írjanak, úgyhogy elég sok jó vers születik akár, amit a kicsik is élvezhetnek, és itt a kísérletezés az mindenképpen jó, ha jelen van akár a családban, mint közegben, hogy na nézzük meg együtt, mit szólunk ehhez a vershez, olvassuk el együtt, vagy ahogy mondtam, hogy véletlenszerűen elhagyjuk a köteteket a füvön, és akkor hát, ha valami megragadja őket, és azt az időt, ami ilyenkor nyáron adatik, hogy jobban el lehet mélyülni a játékban, a versolvasásban is el lehet mélyülni. Én hiszek abban, hogy a jó szöveg az vonzza és magánál tartja az olvasóit.
Hát Artemis, legyen akkor ez a végszónk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor folytassuk még a beszélgetésünket gyerekirodalomról, mert ifjúsági irodalomról. Dr. Harmat Artemisszel beszélgettem, aki egyébként az Ifjúság és Gyerekirodalmi Centrum igazgatója, de irodalomtörténész, író is és tanár is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, András. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.